Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. A mai műsorban magyarországi világversenyekről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Először is köszöntöm Liszkai Gábort, a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs igazgatóját. Szia Gábor!
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat!
És hát két Gábor ül majd itt a vendégek székében. Köszöntöm Kárpáti Gábort, a Nemzetközi Úszó Szövetség, vagyis a FINA sportmenedzserét. Téged is köszöntelek, Gábor!
Én is titeket, és köszönöm a meghívást!
Igyekszünk majd feloldani ezt a keresztnévi anomáliát, de szerintem rendben lesz. Segítsetek kérlek összefoglalni, hogy hogyan alakult az elmúlt mondjuk 5-10 évben Magyarországon a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények helyzete. Valóban egyre gyakrabban történnek ilyenek, vagy ez csak egy ilyen megérzés lehet?
Akkor kezdem én, és akkor kézilabdával foglalkozva. Ha 2013-ig tekintünk vissza, azóta Magyarország, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség szervezett, illetve részt vett férfi ifjúsági világbajnokságot, női junior világbajnokságot, női junior Európa bajnokságot, női felnőtt Európa bajnokságot, férfi felnőtt Európa bajnokságot, és 2014 óta pedig Budapesten van a Bajnokok Ligája Final Four, tehát a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntője. Tehát voltak éppen minden évre 2013 óta esik egy-egy nagyobb esemény, van, amikor több is, kettő is, 2016-ban strandkézilabda világbajnokság is volt a Margit szigeten, tehát kézilabdában mindenképpen mondhatjuk azt, hogy igazi konjunktúrája van a magyarországi világverseny, illetve nagy nemzetközi esemény szervezéseknek.
Kárpáti Gábor, mi a helyzet az úszás világában?
Én gondolkodtam közben, hogy a másik Gábort hallgattam, meg igazából a te kérdésed, én sokkal általánosabban közelíteném meg a dolgot. Én szerintem nincsen több sportesemény, nemzetközi sportesemény Magyarországon, csak volt egy változás, nyilván egy politikai akarat, amitől ezek az események sokkal inkább előtérbe kerültek, és sokkal inkább finanszírozottabbak, illetve sokkal inkább emiatt is profibb módon szerveződnek meg. Én azt gondolom, hogy 2010-es évek előtt is nagyon sok magyar sportesemény volt, Magyarországon rendezett nemzetközi sportesemény volt, csak ezek nem kaptak akkora nyilvánosságot talán. Azt is gondolom, hogy a média fejlődésével ezek még inkább előtérbe kerültek, még inkább eljutnak a tartalmak az emberekhez, úgyhogy ezért lehet inkább azt érezni, hogy most ez előtérbe került. Én szerintem az bármilyen más területen ez így van. Nem akarok bármilyen, vagy más példát mondani az életből, vagy bármilyen más társadalmi tevékenységből, de sokkal inkább előtérbe kerültek ezek a események. A másik pedig tényleg az, hogy 2010 után különböző állami források kerültek ezekbe az eseményekbe, és ezáltal a rendezvényszervezés, mint iparág is kinőtte magát, és ma már komoly profi cégek foglalkoznak ezzel Magyarországon, nagyon magas szinten egyébként.
Én azt tenném meg hozzá a kérdéshez két dolgot. Az egyik, hogy nyilván szoros, tehát kéz a kézben jár a dolog a létesítményfejlesztéssel, mert ugye az főleg látványosan a vizes sportokkal kapcsolatban az egy nagy lépés volt, hogy erre alkalmas létesítmény létesült. Ugye a kézilabdában a kisebb világversenyeket, azokat már régóta meg lehet rendezni, és én, aki egy kicsit ugye a civil szervezetek, vagy azoknak a fejlődését is úgy figyeltem, vizsgáltam, nekem a szövetségeknek a saját politikájában, taktikájában én azt nagyon jó dolognak tartottam, hogy már a rendszerváltás után igazából a kézilabda meg a érdekes módon a jégkorong volt az, amelyik nagyon hamar elkezdett világversenyeket Magyarországra hozni. Nyilván kezdték kisebb léptékkel, és az ő tapasztalatuk, meg az ő rutinjuk ebben ma már nagyon szinte versenyelőnybe helyezi őket, például mondjuk a kosárlabdával vagy a röplabdával szemben, amelyiknek még csak egy-egy komolyabb versenye volt Magyarországon, és ahogy ugye én látom, sokszor látom főleg hallgatóim vagy önkéntes programokon keresztül, hogy mi történik, ugye az elején mindig vannak gyerekbetegségek, mindig vannak nehézségek, és ugye ezeknél a az új kezdeményezéseknél, sportágoknál, amelyek először hoznak, ezeknél ezek ki is jönnek. Ezzel szemben a rutin az például a kézilabdát meg a jégkorongot nagyon, nagyon versenyelőnybe hozta szerintem a sportszövetségek között is.
Nem akarok Kárpáti Gábor helyett szólni, de én azt gondolom, hogy a vizes sportágakat is ide sorolhatjuk, hiszen azért vízilabdában, úszásban, akár európai, akár világversenyekről beszélünk, ebben sem lehetett hiány az elmúlt 10-15 akár 20 évben. Nyilvánvalóan én azt gondolom, bocsánat, az adott sportágak hazai népszerűsége, sikeressége is mindenképpen egy fontos tényező.
Persze, tehát azért könnyű helyzete van a vízilabdának, tehát egy vízilabda válogatott mérkőzésnek a közönsége itthon az szinte adott. Annyi, hogy a vízesportok egy picike fáziskéséssel követik, de ennek szerintem létesítmény okai voltak, tehát ott a 2000-es években kezdődtek el igazából a nagyobb versenyek. A 2006-os EB volt az, amivel az első komolyabb létesítményfejlesztés is volt, és akkor ott kezdődött az a hullám, ami után aztán az úszószövetség sok mindent vállalt.
Ahogy így összeszedtétek az elmúlt időszakban, ha nem is volt kevesebb, de az biztos, hogy a média visszhangnak és a média figyelemnek köszönhetően sokkal-sokkal taglaltabb vagy tárgyaltabb minden ilyen eseménynek a megítélése. És az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan, nyilván van minden dolognak pro oldala is, kontra oldala is, de aki ellenzik az ilyen jellegű versenyeket, azoknak az egyik ilyen legfontosabb, vagy leggyakrabban felhozott érve, hogy ez megtérül-e, mennyire sikeres ilyen formán, akár gazdaságilag, vagy más szempontból egy ilyen rendezvény. És akkor vágjunk is bele, ez egy kicsit kritikusabb pont, azt gondolom, hogy talán az egyik legkritikusabb pontja a hazai rendezésű világversenyeknek, hogy lehet-e elsősorban pénzügyi szempontból, de akár más politikai vonatkozásban sikeres egy ilyen hazai rendezésű esemény, és akkor beszélünk kell arról is, hogy melyek azok a szempontok, amik szerint néznünk kell, vizsgálnunk kell egy nemzetközi hazai rendezésű eseményt, sporteseményt.
Nem egyszerű a kérdés, meg azért nagyon sok oldala is, hát mélysége van ennek az egész kérdéskörnek. Ha szummázhatnám, akkor én azt gondolom, hogy igen, lehet olyan nemzetközi világesemény szervezni Magyarországon, ami, hát ha nem is megtérül, de azért az a vele szemben támasztott elvárásokat tudja hozni. És ahogy te is mondtad, szerintem nagyon jól fogtad meg a lényegét, hogy nagyon nehéz ezt forintosítani. Nehéz megtalálni azt, hogy mi az, ami kiadás, és főleg nehéz megtalálni azt, hogy mi az, ami bevétel. Én most már azért voltam, vagy részt vettem, vagy volt szerencsém részt venni mindkét oldalról nagy nemzetközi esemény szervezésében, egyrészt rendező oldalról, vagy nemzetközi szövetség oldaláról, és azt kell, hogy mondjam, hogyha azt nézzük, hogy anyagilag ez mennyire tud megtérülni, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ennek a pénznek a nagy része az a hazai piacot erősíti. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek a szervezőbizottságokban résztvevő emberek ezért fizetést kapnak. A megvalósuló beruházásokat magyar emberek végzik el. És én nem akarok itt promotálni semmit, mert nagyon úgy hangzik, de ez valójában így van, hogy de mondjuk a 17-es világbajnokságot alapul véve, nem tudok százalékokat mondani, de az biztos, hogy a 40-50%-a biztos, hogy közvetlenül visszaforgott a munkavállalókhoz, vagy valamilyen vállalkozásba. Ezen felül nyilván van egy anyagköltsége, ami az uszodák építéséhez, vagy különböző nem tudom, áramköltség, vagy olyan materiális dolgok, mint nem tudom, a brandingelés, ami nyilván egy haszontalan, nem tudom magyarul hirtelen a szó, de biztos segítetek, mi ez a waste. Tehát nyilván ez egy óriási összeg egy ilyen nagy eseménynél, de ez pedig megtérül abban, hogy az emberek ezt látják a világon mindenütt, és látnak egy egységes megjelenést, és azt látják, hogy hú, ez milyen szép. Tehát ennek meg egy ilyen hozzáadott értéke van. Szóval belemeltünk, de akkor inkább átadom a másik Gábornak a szót, hogy látja.
Abszolút egyetértek részint abban is, hogy nagyon nehéz forintosítani ezt a dolgot, másrészt viszont, hogy érdemesebb, szélesebb perspektívában nézni, nem csak azt, hogy konkrétan maga egy verseny mekkora kiadással, mekkora bevétellel jár, hiszen ez a szervező szigorúan vett költségvetéséhez tartozik. Egy világesemény kapcsán valóban akár az alvállalkozókról beszélünk, akár az ideérkező szurkolók kapcsán a szállásadókról, a turizmusról, a különböző programszervezőkről, az mindenképpen további hasznot hajthat vállalkozóknak is, például szállásadóknak, másrészt az államnak is, adóbevételek formájában. Egy jó példa erre a kézilabda éppen, hiszen kézilabdában decemberben és januárban rendezik a világversenyeket, decemberben a nők versenyét, januárban pedig a férfiakét. Január turizmus szempontból klasszikusan nem egy igazán frekventált időpont, most azonban januárban a férfi kézilabda Európa-bajnokság alatt, nyilván Budapestet is ide vehetjük, de ha különösen ha Szegedet vagy Debrecent, a másik két magyarországi helyszínt nézzük, ott alapvetően azért január inkább a pangás időszaka szokott lenni turisztikai szempontból, most viszont, és ennek nagyon örültünk, de nyilván sokat dolgozott érte mindenki, aki a külföldi szurkolók idehozatalán szorgoskodott az elmúlt években, nagyon sok szurkoló érkezett akár Dániából, akár a délszláv országokból, akár francia országokból, Debrecenbe és Szegedre, aztán az ő nagy részük pedig Budapestre is megérkezett a torna második szakaszától, tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyáltalán nem elhanyagolható, amikor egy világverseny pénzügyi sikerességét elemezzük.
Illetve, bocsássatok meg, csak nekem lenne még egy dolog itt közben, gondolkodtam ezen a kérdésen, és ugye az én helyzetem egy picikét, és engedjetem meg egy kicsit ilyen személyes oldalt, de ugye 17-ben az egyik vezetője voltam a világbajnokságnak, most pedig a FINA részéről vagyok itt. Ugye 22. június 18-ától csak, hogy promózzuk, és lesz a, vagy kezdődik a 19. FINA világbajnokság. És amit én most tapasztalok, hogy azért, amit az elején is említettem, hogy ez a rendezvényszervezői réteg, azért ez kinőtte magát az elmúlt 5-6 évben. És pont a FINA világbajnokság, 17-es FINA világbajnokság kapcsán azért rengeteg olyan tudás maradt az országban, amit most egyrészt, ami magasabbra teszi az árakat, de ez nem azt jelenti, hogy most többet teszünk zsebre, hanem azt jelenti, hogy igenis a tudás sokkal magasabb. Illetve azt is lehet látni, hogy amíg 17-ben külföldi cégeket hoztunk be különböző területek megszervezésére, addig ma már professzionális magyar cégek vannak, és bizony versenyeztetett helyzetben is megállják a helyüket, és ők nyerik el a különböző munkákat. Illetve ezek a magyar cégek mennek a külföldi piacra dolgozni, ami szintén nyilvánvalóan, ahogy a Gábor mondta a kézilabda kapcsán, hogy ugye ez vagy nagyon nehéz kiforintosítani, mert van a szervezőbizottságnak, ezt tetszett ez a mondatot, hogy a szervezőbizottságnak van egy bizonyos büdzséje, de ezen felül egy csomó olyan bevétel van, ami majd csak évek múlva realizálódik, például ez a, ahogy a Gáb is mondta, a turizmus területén, vagy éppen a különböző cégek fejlődése kapcsán újabb és újabb munkalehetőségeket biztosít ez.
Ha már behozta ezt a szempontot, Gábor, hogy professzionalizálódik a rendezvényszervezői, sportrendezvényszervezői szakma, hadd kössek vissza szintén egy személyes példával, az a cég, amely 17-ben a Vizes VB-n, a Hajós Alfréd sportuszodában, a vízilabda helyszínen voltak éppen mindent felépített, az a Magyar Kézilabda Szövetségnek is egy nagyon erős partnere a rendezvények kapcsán, szinte minden rendezvényünkön velük dolgozunk, és az évek, ahogy haladnak, mindig azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb dolgot kell velük megbeszélni, mert ők is pontosan tudják, hogy mi az elvárás, mi is pontosan tudjuk, hogy ők hogyan dolgoznak. Hál' Istennek nagyon jól. Tehát ez vállalkozás szinten is működik, de mi tapasztaljuk azt, hogy ez a fajta know-how, amit el lehet sajátítani ezeken a versenyeken, ez az egyes személyeknek is igen komoly lépés. Például ha a Férfi Európa-bajnokság műsorvezetőiről, helyszíni házigazdáiról beszélünk, akik a Final Four-on is dolgoznak minden évben, közülük már nem egy, több évben is a kölni férfi Final Four-on is dolgozott. Nyilván nem elhanyagolható módon abból is kiindulva, hogy látták az ő teljesítményét a budapesti eseményeken.
Ez mindenképpen nagyon pozitív, amiket mondtok. Most én hagyj provokáljak egy kicsit, és nem azért, mert hogy le akarjam törni ezt az optimizmust, hanem hogy ugye beszéltünk arról, hogy a sport az kiemelt ágazat lett Magyarországon, és nagyon, ezért nagyon sok állami pénz megy bele. Valószínűleg ezekben a rendezvényekben is magasabb pénz megy be, ez nem drágítja meg egyébként a rendezést. Ugye a TAO-nak is láttunk egyfajta ilyen hatását, és akkor itt jön be egy picit az, hogy nyilván akinek ellenérzése van, vagy aki azt gondolja, hogy ez talán túlzás, vagy nem ez a legfontosabb, az ebben gondolkodik, hogy az állam túl sokat tesz bele, mert hogyha magától működik a dolog, annak mindenki nagyon örül, de hogy ezt a hatást érzékelitek-e, vagy hogy érzékelitek?
Még mielőtt válaszolnátok, én szeretnék én is oldalt választani, és sajnálom, Zsuzsi, de most én közelebb húzok a mellette a pro oldalon, mert itt sok szempontot említettetek, de szerintem van egy nagyon fontos tényező is, ami pedig most a Giro d'Italia kapcsán szerintem különösen jól látható, és bízom benne, hogy majd később is jól látható, ez pedig a társadalomra gyakorolt hatás. Mert például az, hogy egy, és most konkrétan beszéljünk erről az eseményről, nyilván a turisztikai szempontok, hogy gyakorlatilag bemutatták a Magyarország legszebb részeit, az nagyon pozitív hatással van, de az, hogy az embereknek mennyire jön meg a kedve mondjuk a kerékpározáshoz, és mondjuk ez csak egy kiragadott példa, de a tendenciát biztosan értitek, szerintem ez is egy olyan dolog, ami hát nagyon nehezen mérhető időbe telik, mire ez beágyazódik, de az biztos, hogy szerintem az a tényező, hogy egy országnak az állampolgárai jobb egészségügyi állapotban legyenek, ez egy olyan mindenki számára fontos szempont, amiért megéri befektetni. És a másik csak Zsuzsira reagálva, hogy szerintem külön kell választani azt a szempontot, amit te említettél, tehát ez egy párhuzamosan futó két dimenzió, és ebben viszont egyetértek, hogy ebben nagyon rosszak vagyunk. Majd erre is mondok később egy példát, de szerintem egy oldal az, hogy milyen természetéből fakadó pozitívumai és erényei vannak, persze a negatívumai mellett is egy sportrendezvény szervezésnek, és van egy másik oldal, amit te említettél, hogy sajnos mi nem csináljuk ezeket annyira jól, mint hogyha ez a fajta know-how, ha bár a rendezés terén alakul, fejlődik és gyarapszik, és ez tök szuper, de az úgymond a felelős gazdálkodás terén meg hát elég bénák vagyunk, vagy nem feltétlenül akarunk jobbak lenni, ezt döntse el ki a maga világnézete szerint, és akkor így reagáljatok kérlek erre, hogy mennyire lehet ezt külön választani, és akkor Liszkai Gábor kérlek kezd.
Hát, hogy a felelős gazdálkodás területén mennyire vagyunk bénák, én azt mondanám, hogy itt azért nem feltétlenül jó az általánosítás. Biztos van olyan világverseny, meg sajnos a sajtóban is hallottunk olyanról, ahol a felelős gazdálkodás nem igazán volt jellemző, és ez később ki is bukott. Amit én tapasztalok, és nem csak a kézilabdát nézve, hanem más nagy eseményeket is, valóban a költségek magasak, a kiadásokat és a bevételeket nyilván erről beszélhetünk később kicsit részletesebben is, akár nehéz összehozni, és nem mindig áll a kettő arányban egymással, de én azt gondolom, hogy ez sok minden más is megszabja, nem csak a felelős gazdálkodás, hanem mondjuk például a nemzetközi előírások, ami pedig a Giro-t illeti, hogy a pozitív oldalához is szóljak. Én kim voltam a visegrádi befutón, semmi közöm a kerékpározáshoz, tehát azon kívül, hogy a körversenyeket még egyetemista koromtól kezdve nagyon szerettem nézni, mert akkor mindig éppen vizsgai időszak volt, és a Tour de France alatt is az ember olyankor mindent megtesz, csak hogy ne kelljen tanulni. Szóval nagyon szerettem a túrt nézni, és most igazából azért mentem ki a visegrádi befutóhoz, mert tudtam, hogy ilyen közel hozzám nem lesz egy ideig nagy kerékpáros körverseny, és bármilyen szentimentális ezt mondani, nagyon-nagyon fel tudja tölteni az embert az, hogy sok sportszerető ember van egy helyen, szimplán azért, mert szeret valamit. És én azt gondolom, hogy általánosságban véve a sportnak ez a legfőbb hatása, hogy egy olyan hangulatot, olyan közeget tud teremteni, amivel az emberek másút nézőként nem biztos, hogy találkoznak a mindennapjaikban, hogy olyan emberekkel vannak együtt, akiknek semmi más céljuk nincs, mint az, hogy jól érezzék magukat, és jól is érzik magukat. Tehát én azt gondolom, hogy aki 5 évvel ezelőtt kint volt a vizes világbajnokságon, akár az úszó helyszíneken, akár a vízilabdán, de nyilván mondhatjuk itt a hosszú távúszást, a szinkron úszást, vagy az óriás toronyugrást is, ezek az emberek ott jól érezték magukat, gyerekek is jól érezték magukat, és ennek azért elég komoly hatása tud lenni. Én a kézilabdából tudok számokat mondani, az elmúlt 10 évben az igazolt kézilabdajátékosok száma több mint meg 5-szöröződött. Nyilván ennek a TAO támogatás is az egyik felhajtó ereje, de biztos vagyok benne, hogy a másik pedig az, hogy évről évre, időről időre igen komolyan középpontban tud lenni a kézilabdázása a nagy versenyek nyomán.
Jaj, én válaszoljak erre a kényes kérdésre. Hát én értem a Zsuzsinak a felvetését egyébként, hogy, és visszakanyarodva akkor erre a kérdésre, hogy ez mennyire vannak túlárazva, meg mennyire magasak az árak, meg a költségek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon relatív. Azért azt is látni kell, hogy az élet más területe is nagyon-nagyon megdrágult Magyarországon az elmúlt időszakban, és máshol sem olcsó ez a én azt gondolom, hogy ez egy luxus minden ország életében. Most beszélhetünk mondjuk az Amerikai Egyesült Államokról nem beszélhetünk, de hogy csak látva már dolgozunk a Los Angeles olimpiával, hogy ott aztán tényleg nem számít semmi, de hogy azért látjuk mondjuk Párizzsal kapcsolatban, hogy azért, hogy ott is, ez nem tudok másképp fogalmazni, ez egy luxus. És az, hogy ez ennek mennyi pozitív hozadéka van, az nyilván megítélés kérdés. Én azt hiszem, hogy talán amit mindannyian érzünk itt, hogy és azt gondolom, hogy körülbelül mi rajtad kívül egy generáció vagyunk, hogy itt az arányok egy picikét, tehát hogyha nyilvánvalóan lenne egy normális, mondom itt, egy oktatási rendszer, ahol mindenki megelégedetten menne haza minden nap, vagy sorolhatnám a különböző ágazatokat, akkor azt gondolom, hogy ez is érthető lenne, vagy könnyebben elfogadható lenne talán. De még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van ezeknek a különböző rendezvényeknek, és én tényleg bízom abban, hogy azzal, hogy megvan a szándék arra, hogy egy olimpiát rendezzen az ország, én tényleg azt hiszem, hogy ez ki tud egyenlítődni, és tényleg egy 10 éven belül ez egy komolyan realizálható pozitív hatás tud lenni.
Azzal együtt, hogy én sem azért tettem fel a kérdést, mert a másik oldalon állok, hanem azért, hogy ugye nyilván van több olvasata a dolognak, hogy igen, amit mondtál, én is ebbe kapcsolatban. Igen, egy kicsit luxus, és aki ugye ellenzi azt, hogy sok világversenyt rendezünk, és ehhez kapcsolatban sok létesítmény beruházás legyen, amik nem biztos, hogy fenntarthatóak minden, az is ezt gondolja, igen, hogy ez talán, meg ahhoz talán, nem tudom, hogy az ország méret tében láttok-e különbséget, mert ugye itt a Franciaországról vagy az Egyesült Államokról beszélünk, ott bőven elfér, tehát sokkal jobban elférnek ezek a luxus dolgok, hogy Magyarország elbírja ezeket. Ez az egyik kérdés, mert még nem hozzátok, nem biztos, hogy ezt meg lehet válaszolni, csak hogy mennyire bírja el egy kisebb ország ezeket a nagy rendezvényeket. Ugye itt felmerül az a kérdés is, hogy mi az, ami valóban hozza a külföldi turistákat, és azt gondolom a csapatsportoknál szinte ez nem is kérdés, és az úszás is egy olyan globális, meg világméretű sportág. Most azt láttuk az utóbbi napokban, hogy a kerékpár ugye hiába nem annyira népszerű, mert ugye helyzeti előnyben vannak azok a sportágak, amelyek itthon népszerűek, hogy hiába itthon nem olyan jó még a kerékpársport, de a nemzetközi népszerűsége akkora, hogy Magyarországra is nagyon könnyen begyűrűzik ez a dolog.
Én azért toldanám meg ezt a kérdést, hogy vajon nem annyira népszerű a kerékpársport. Ez így szerintem valószínűleg helytálló, de a kerékpározás viszont elképesztő népszerű. És szerintem és ezt is fel akartam nektek tenni ezt a kérdést, és akkor meg is teszem, hogy láthatunk-e valamiféle felismerést abban, hogy nyitunk azon sportágak felé, ami inkább szabadidős sport jelleggel értelmezhető, mint a kerékpározás, és látjuk ennek a társadalmi hasznát az egyéb országimázs javító hatásokon túl, mert ugye alapprobléma az, hogy ugye szoktuk mondani, hogy a magyar egy sportnemzet, és akkor ezt kijavítjuk úgy, hogy a magyar egy olimpiai nemzet, és akkor mennyire jók vagyunk bizonyos sportágakban, ami alig mozgat meg embereket, kevesen nézik, nem űzik annyira sokan, közben pedig alapvetően tényleg vannak olyan sportágak, nevezzük így, amik viszont sok embert mozgatnak meg. Szerintetek ez lehet egy ilyen tendencia, váltás kicsit, és egy pozitívabb irány, hogy olyan ezt a know-how-t, meg ezt az nem is tudom, javuló tendenciát, ami a sportrendezvények szakmaiságát, a megrendezésének a szakmaiságát jelenti, hogy ezt belefektetjük olyan területekre is, ami közvetetten sokkal több embert ér el.
Én azt gondolom, hogy ahogy föltetted a kérdést, ez szerintem egy igen a válasz, de én azért kértem egy picit szót itt közben, mert szeretnék még a Zsuzsinak a kérdésére, és aztán rácsatlakozva a tiédre csak tényleg két mondatot mondani, hogy én ezt úgy értettem, ezt a luxust, és azért nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk a luxus szó mellett az arányokat is, mert az, ahogy beszéltük, az arányokkal van, nem a gond, hanem a személyes probléma akár bárkinek, mert nyilván minden egyes országban, most beszéltünk Franciaországról vagy az Amerikai Egyesült Államokról, hogyha ez volt a két példánk, ott is megvannak azok a szegényebb rétegek, akiknek nyilvánvalóan nem adatik meg, hogy ezekbe a létesítményekbe eljussanak, vagy jegyeket vásároljanak, vagy egyáltalán kövessék ezeket a sportágokat, de ugyanúgy egy országnak fontos szempont az, hogy fejlessze önmagát, és előrébb tudjon jutni, és minden társadalmi rétegnek tudjon egyrészt felzárkóztatást adni, másrészt pedig fejlődési lehetőséget adni. És ezért nagyon fontos, amit a különböző sportok fölkarolásával, vagy a tömegsportok fejlesztésével mondtál, mert nem olyan messze van tőlünk egy ország, Ausztria, és egyszer beszéltem az ottani sportminiszterrel, aki azt mondta, hogy ez nem érti, hogy Magyarországon annyi él sportoló, és Ausztriában van néha egy Hermann Mayer, és tehát hogy nem értik, hogy ez hogyan lehet. Viszont azt is, ők egy teljesen más irányba mentek el, ők fejlesztik a kerékpárutaktól elkezdve, de én ezt tudom, hogy Magyarországon is nagyon fejlesztik a kerékpárutakat, de hogy azért ott a hegyeken is kerékpárutak vannak, ott mindenféle kerékpárral lehet kerékpározni, a legmagasabb hegytetején is van egy fitness park, amit egyébként ingyen tudsz használni. Ők egy más irányt vettek, ők más hangsúlyokat tartanak fontosnak, de nagyon érdekes, hogy ez nekik egy 20 évvel ezelőtti fókusz volt az, hogy ők a tömegsportot szeretnék fejleszteni, ők ezt eljutották egy szintre, és most már ők is ezt egy olyan vonalat követnek, hogy az élsportba szeretnének befektetni, és szeretnék viszont látni az eredményeket. Én nem tudom, hogy a magyar kormánynak mik a távlati céljai, de azzal, hogy ezek az események ide kerülnek, és Gáborra megint csatlakozva csak meg tudom erősíteni, hogy itt azért nagyon sok fiatalnak adnak a létesítmények mellett egy olyan motivációt, amitől ez a bizonyos társadalmi réteg előrébb tud lépni. Úgyhogy én ebben abszolút, amit mondasz, én maximálisan egyetértek, hogy igen, ezeket fejleszteni kell, fel kell karolni, és aztán nem tudom, én most elmúlt időszakban az olimpia miatt, vagy a különböző fina világbajnokságok, meg világesemények miatt elég sokat voltam az ázsiai országokban, és ott is megvan ez, ott nem kerékpárt fejlesztenek, hanem mondjuk falmászást fejlesztenek, vagy Nordic Walkingot fejlesztenek. Úgyhogy ez is nagyon fontos. Szóval nagyon összetett a dolog, de átadtam a szót.
Érdekes, hogy ezt a vitát pont az ellenkező oldalról megközelítve hallottuk az elmúlt 10-20-30 évben más országokban is lefolytatni, akár az osztrák példát említve, a riói, illetve a tokiói olimpia után szinte az összes környező Magyarország szomszédos országában föltették azt a kérdést, hogy lehet, hogy mi csak egy aranyat nyertünk az olimpián, vagy egyet sem. A magyarok meg 6-8-at szoktak általában nyerni, de akár Nagy-Britanniát is mondhatjuk, ahol 1996-ban mindössze egyetlen egy aranyat nyertek a britek evezésben, ha jól emlékszem, majd utána egy nagy komoly stratégiát húztak föl arra, hogy a legközebbi olimpián színiben aztán ne egy aranyuk legyen. Ez sikeres is volt, tehát nyilvánvalóan, ha valahol az élsport nagyon sikeres, akkor a tömegsport felől lehet föltenni a kérdést, ahol pedig az élsport nem annyira sikeres, akkor szintén lehet egy új stratégiát felhúzni. Nyilvánvalóan az az egészséges minden szempontból, hogyha mondjuk nyerünk 8-10 aranyat az olimpián, és közben százezrek, milliók futnak, úsznak, bicikliznek Magyarországon.
Kicsit a gazdasági kérdéseket árnyalandó. Itt említettél, Liszkai Gábor, egy olyan részt, hogy ugye a növekvő költségek befolyásolják ugye a rendezést, hogy az adott szövetség, nemzetközi szövetség miként és hogyan támogatja vagy segíti azt, hogy mi itthon tudjunk egy nemzetközi sportrendezvényt megszervezni. Egy picit engedjetek betekintést abba, hogy néz ki egy hazai rendezés. Most a kézilabdáról és az úszásról tudunk nyilván részletesebben. Tehát milyen a munkamegosztás, miben és hogyan segít a nemzetközi szövetség, és mi az, amit jellemzően mindig az adott országnak kell beletenni? Hogyan osztanak meg ezek a kérdések? Ez szerintem azért lehet fontos, mert ez nem mindig olyan transzparens, nem mindenkinek nyilvánvaló, és lehet, hogy a megítélésüket egy kicsit árnyalhatja, hogy elfogadottabbá teheti, hogyha valaki esetleg ellenzi, vagy bármi ilyesmi.
Hát, ha nálam maradhat a szó, ja, főleg az európai események, tehát az Európai Kézilabda Szövetség szervezésében és égisze alatt sorra kerülő eseményekről érdemes itt talán beszélni. Az Európai Kézilabda Szövetségnek a legfőbb célja, amennyire mi tapasztaljuk, az a brandépítés, az Európa-bajnokság brandjének az építése, illetve az Európai Kupa versenyek márkájának építése. Azon kívül nyilván, hogy ők minden páros évben Európa-bajnokokat akarnak hirdetni a férfiaknál és a nőknél, illetve minden évben európai kupagyőzteseket. 1994 óta, amióta az EHF, tehát az Európai Szövetség égisze alatt zajlanak az európai kupák, illetve amióta elindultak az Európa-bajnokságok, egy folyamatos brandépítésben van tulajdonképpen az EHF. Nyilván nem titkoltan követve az UEFA-t, illetve a FIFA-t, tehát a labdarúgás példáját szem előtt tartva, noha pontosan tudja, hogy a labdarúgás. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a foci az nem sport. A foci az egy teljesen más, az egy szórakoztatóipari ágazat, legalábbis élszinten, de ez az én véleményem, nyilván erre lehet vitatkozni, éppen ezért nem érdemes vele összehasonlítani a többi sportágat. De visszatérve a kézilabdára, az Európai Szövetség célja, akár az Európa-bajnokság, akár mondjuk egy Bajnokok Ligája 4-es döntő kapcsán a brandnek a továbbépítése, annak a makulátlan kiszolgálása egy-egy esemény kapcsán, a tálalástól a versenyszervezésig bezárólag. Ennek a kiszolgálója tulajdonképpen a helyi szervező, és az EHF igen magas sztenderdeket határoz meg, amelyeket a szervezőnek vállalnia kell, tehát nyilván ezeket már a pályázáskor tudja, ismeri, és ennek figyelembevételével pályázza meg az adott eseményt, és aztán szervezi meg. Nyilvánvalóan vannak itt szkanderezések, akár költségek kapcsán, akár pedig a bécsiek, ugye Bécsben van az Európai Kézilabda Szövetség központja, tehát a bécsiekkel szoktunk azért vitatkozni, hogy az a kék, az pontosan olyan kék legyen, nem lehetne más miatt, mert mondjuk az RGB kódban két karakternyi eltérés van, tehát ilyesmi szkanderezések előfordulnak, de azt gondolom, hogy ezek is előre viszik ezeket az eseményeket.
Én úgy tudom, hogy az úszásban egyébként nagyon sok minden át van hárítva a helyi szervezőre. Tehát legalábbis, ugye én is tanítok rendezvényszervezést, és akkor kikérdeztem az egyik szervezőt, és én nagyon megdöbbentem azon, hogy remélem nem üzleti titkot árulok el, de hogy a helyi szervezőnek még a repülőjegyeket is kell, valamilyen számú repülőjegyet is fedeznie kell az ideutazó sportolók után, meg magas presztízsű szállásokat kell fizetnie.
Nem, ezek, én azt gondolom, ezek nem titkok, és nagyon sok sportszervezetnek azért ezek elérhető adataik. Én szerintem a FINA-nak is van ilyen dokumentum a honlapján, ahol ezek elérhetőek. Azt tudni kell, hogy a FINA a világ leggazdagabb, vagy világban a föld leggazdagabb nemzetközi sportszervezete. Van egy világbajnoksága, amit több milliárdan néznek a világon, és ehhez hasonló egyébként a kézilabdához, nyilván vannak elvárásaik, és, vagy vannak elvárásaink, nem tudom, hogy kicsit furcsa egy fogalmazni, de hogy ez így van. Valóban kell venni repülőjegyeket, szállásokat kell fizetni, de emellett sok olyan más kötelező eleme van a rendezői szerződésnek, ami talán nem egyértelmű a ha mondhatom így, hogy hétköznapi embereknek. Ezek egyébként a költségvetés egy nagyon nagy százalékát teszik ki. Itt a különböző autókat kell bérelni a különböző tisztségviselőknek, viszont én nem nagyon ismerek olyan sportszövetséget, nemzetközi sportszövetséget, ahol ez ne így lenne. Bizonyos hangsúlyok eltérhetnek, de ha a legnagyobb szervezeteket nézzük, és ezt most az IOC-t beleértve, vagy a FIFA-t, UEFA-t, FIBA-t, akkor ezek hasonló elvárásrendszer szerint működnek.
Bocsáss meg, én pont azt nem értem, hogyha azt mondod, hogy az egyik leggazdagabb szövetség, akkor ők miért nem tudják ezt felvállalni, ezeket a költségeket. És azt gondolom, a Nemzeti Úszószövetségek is ugye nagy országokban megengedhetik azt, hogy az utaztatást vállalják, mint ahogy azért a kisebb sportágokban mindig vállalják az utaztatást a hazai szövetségek. Tehát engem ez lepett meg. Az, hogy a szállást azt fedezni kell, meg az autókat, ezeket a költségeket, ez talán kevésbé, de hogy itt a úgymond a közös teherviselés az nekem valahogy nagyon felborul az úszás esetében. Még a csapatsportoknál sem gondolom, hogy annyira felborul, mert ott viszont ugye a bevételek azért elég szépek, tehát a sok mérkőzés miatt talán, de hogy utazási költséget is kell fedezni, az nekem furcsa, és én azt más sportágnál nem hallottam.
Ugyanígy működik a FIFA, vagy ugyanúgy működik az IOC-nál, az Olimpiai Bizottságnál, az olimpiák kapcsán ott is a szervezőknek ezeket a költségeket állni kell. De ettől függetlenül, tehát vannak kompromisszumos megoldások, most a jövő hónapban lévő budapesti világbajnokság kapcsán is tettünk engedményeket, úgymond, vagy igazából optimalizáltuk, vagy racionalizáltuk a feltételeket, tehát most egyébként karöltve a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal próbáljuk átgondolni ezeket a feltételeket, és ebből a túlzott arisztokratikus megközelítésből sokkal inkább visszavenni, és nem azt mondom, hogy minimalizálni a költségeket, mert az lehet, hogy mondjuk a minőség rovására menni, és ezt szerintem egyik fél sem szeretné, de optimalizálni a költségeket. Tehát ez minden nagy eseménynek a legfőbb szempontja most.
Én azt gondolom, hogy a COVID ebből a szempontból nagyon sokakat, nagyon sok mindenre rádöbbentett, leginkább a nemzetközi szervezeteket, mégpedig arra, hogy ha maradnak ugyanilyen szigorúak az előírások, akkor egy idő után elfogynak a szervezők. És akkor nem is feltétlenül kell a COVID-ról beszélnünk, mondjuk ha a téli olimpiát nézzük, akkor a legutóbbi pekingi téli olimpiára, nem is tudom, valamelyik korábbi adásotokban volt erről szó, amikor Gundál Takács Gábor és Vásárhelyi Tamás voltak a vendégek, hogy már alig jelentkeznek téli olimpiai szervezésre, talán a 2014-es Szocsi játékok miatt, mert olyan magasak az elvárások, magasra került a léc, másrészt pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is magasra teszi ezt a lécet. A COVID szerintem sok mindent tompíthat, így hosszú távban gondolkozva erre, hiszen nyilván az az érdeke a nemzetközi szervezeteknek is, hogy magáért a rendezés jogának elnyeréséért is legyen verseny.
Azért ez hozzátartozik ahhoz az is, hogy mondjuk a FINA-nak van 209 tagszervezete, és ezeket a befolyó összegeket nagyon komolyan vissza is forgatja. Tehát itt van egy nagy bevételi forrás a televíziós jogdíjakból, a rendezői jogdíjakból, nem tudom, sok mindenből, de ezen felül azért az összes adminisztrációs költséget, ami a nem tudom, tehát ahhoz kell egy humán erőforrás, ami ezt levezényli, illetve több tíz millió dollár megy éves szinten vissza a szövetségeknek, a pénzdíjakat a FINA fizeti, szóval nagyon-nagyon nagy része ez visszamegy, tehát a FINA nem termel kvázi pozitív eredményt az év végén, hanem ezek folyamatosan a különböző programokon keresztül, edzőképzésbe, sportolói támogatások, ösztöndíjak, különböző edzőközpontok föntartása, tehát ezek a költségek azért visszaforognak a sportágba.
talán mondhatjuk, hogy egy negatív tendencia az, ami most itt felsejlett, azáltal, hogy beszéltetek arról, hogy nagyon drágák és költségesek, és eléggé általánosíthatunk talán ebben a kérdésben ezek a világversenyek, illetve a megrendezésük, és ahogy említetted, Liszkai Gábor, a pekingi téli olimpia kapcsán már előjött az, hogy hát alig volt nevező, vagyis pályázó. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi alapján ítélik oda a sportrendezvényeket a különböző országoknak, és ha azt nagyjából összeszedtük, hogy azért anyagilag vagy gazdaságilag ritkán nem nagyon beszéltünk arról, hogy ez nettó pozitív, nyilván ez nem téma, de amikor arról beszélünk, hogy egy áldozatot kell hozni az adott országnak vagy az adott városnak, és ennek nyilván vannak pozitív hatásai, amiről szintén beszéltünk hosszú távon, de azért összességében ez egy nagy megerőltetés, akkor valamiféle, és ahogy mondtad másik Gábor, hogy vissza is forgatják, ez is világos, de kicsit, mint hogyha ezáltal kiszorulna sok pályázó, sok versenyző, és behoznék egy másik szempontot, megjelenhetnek az olyan országok, akik lehet, hogy gazdaságilag képviselnek egy erősebb tényezőt, de mondjuk politikailag sokkal jobban kifogásolható a berendezkedésük, és ezáltal pedig ugye a sportnak egy másik aspektusa is sérülhet, ugye itt akár Oroszország kapcsán, vagy Kína kapcsán ez szóba kerül, de akár Katar a labdarúgó világbajnokság kapcsán is szóba jöhet. Kicsit össze-vissza fogalmaztam is, tettem fel a kérdést, de az, hogy magasra teszik a lécet, ezáltal kevesebb a jelentkező a rendezvények pályázására, megrendezésére, nem indíthat el egy negatív folyamatot, hogy akik esetleg kevésbé erősek gazdaságilag, de politikailag mondjuk elfogadottak, azok kiesnek ebből a versenyből.
Kézilabdában nem teljesen tudom ezt alátámasztani, a tendenciát látunk, mégpedig az, hogy a többes jelentkezések, többes rendezések igen nagy számban következnek. Most az elmúlt évekről is beszélhetünk, de most megnéztem, 2028-ig összesen 13 világ, illetve Európa bajnokság lesz kézilabdában, ebből 9-nek a szervezője nem egy ország. Van egy-két egzotikus közös pályázat, például jövő januárban Lengyelország és Svédország rendezi közösen a férfi világbajnokságot, 2020-ban a szomszédos Ausztria, Svédország és Norvégia szervezte a férfi Európa bajnokságot, nyilván mondhatjuk, hogy repülővel 2 óra, tehát mondjuk egy Debrecen-Budapest távolság, de valóban a legtöbb esetben kézilabdában több ország összefog, nem is feltétlenül a legnagyobb erejű, lélekszámú országok most novemberben a katari labdarúgó világbajnokság előtt, és egy példa arra, hogy mekkora hatalma van a focinak, december helyett novemberben lesz a női kézilabda Európa bajnokság, hogy kikerülje a labdarúgó VB-t. Szóval Szlovénia, Észak-Macedónia és Montenegro fogja közösen szervezni az Európa bajnokságot a nőknél. Én inkább egy ilyen tendenciát látok, hogy EB-t szervezni sokan szeretnének, vagy világbajnokságot kézilabdában, és inkább a kisebb országok, vagy akár nagyobb országok is összefognak annak érdekében, hogy egy közteherviselés nyomán akár jól kigazdálkodható módon otthont adhassanak a nagy versenyeknek.
Nekem nagyon tetszik egyébként ez a koncepció, csak, és emiatt volt érdekes az, hogy végül is utólag a 2021-es Európa-bajnokságot, foci Európa-bajnokságot nem gondolták sikeresnek a koncepciót. Pedig ugye az, hogy tulajdonképpen 10 országban vagy 11 országban rendeztek futballmérkőzéseket, ez pontosan ezt a terhet, ezt olyan jól elosztotta. Tehát igazából jó, még egy-két meccs talán elfért volna még Budapesten, de valójában ugye ez az, ami reálisabb, mint egy hónapon keresztül, ugye egy országban, akár kisvárosokban, ahol majd aztán nehéz mit kezdeni a felépített infrastruktúrával, de mégsem ítélték annyira sikeresnek, hogy ezek szerint akkor maga azt a fajta országimázs, országmarketing szerepet ugye nem tudta betölteni, nyilván ez volt az egyik ellenérvezzel kapcsolatban, hogy akkor ez ennyire fontos, és akkor ez ennyire csorbul, hogyha nem egy ország rendez. Mondjuk két-három országnál még ez talán nem jellemző, de ez olyan érdekes volt a számomra, hogy ez így nem működik.
Szerintem érdemes külön választani azért mondjuk egy ilyen 10-es rendezést, úgymond, ahol egy szurkolónak eleve nehéz az, hogy kövesse a saját válogatottját, mint mondjuk egy hármas rendezést, ami az egykori Jugoszlávia területén zajlik. Tehát nyilvánvalóan mi most azt látjuk, hogy a novemberi női Európa-bajnokság kapcsán Szlovénia, Montenegro és Észak-Macedónia tud országi mást is mutatni magáról, még valóban egy UEFA Euro az ilyen szempontból, hát még mi sem játszhattunk folyamatosan hazai pályán, hiszen Münchenben is pályára lépett a magyar válogatott.
Mi látszik az úszásban, és azt mondd már el, Gábor, kérlek, mert akkor te benne, hogy ugye miért is lépett vissza közben. Ugye a japánok léptek most vissza, akiknek a helyére mi beugrottunk, de korábban ugye mi a 17-es VB-re is beugrottunk.
Milyen beugrók vagyunk.
Igen. És ott a mexikói volt, ugye?
Igen, Mexikó volt. Hát nekik abszolút financiális problémáik voltak, Japán pedig a Covid-dal küzd, úgyhogy ez a két ok. A másik pedig, én sem gondolom, hogy ne lennének országok, akik ne szeretnének rendezni. Azért még egyszer elmondanám, hogy nagyon-nagyon sokat változott a világ az elmúlt 15-20 évben, és ezek vállalkozások nagyon sok esetben, tehát kevés olyan ország van, aki azért akar rendezni egy olimpiát vagy egy világbajnokságot, hogy fejlesztjék a sportokat. Ez egy szempont. De millió más olyan szempont van, ami miatt egy ország szeretné ezt behozni. Én nem gondolom azt, hogy ez politikai beállítottságtól függ, vagy hogy mondják ezt, berendezkedéstől függ. Nem tudom, mi az, hogy elfogadott, amit te mondtál, elfogadott ország, vagy...
Nagyon-nagyon leegyszerűsítve azért szerintem jelen pillanatban Oroszország kevésbé számít elfogadottnak, és látjuk, többször is beszélgettünk róla, és azért...
Nem tudom, tehát mi most itt ülünk, és nem fogadjuk el Oroszországot, ebben maximálisan egyetértünk, azt gondolom, de nem biztos, hogy ha arrébb repülsz 3000 kilométert, akkor ugyanezt mondják. Én azt gondolom, ezt nem mi most itt éljük meg, én inkább azt szeretném mondani, hogy ezek vállalkozások, gazdasági vállalkozások, vagy bármilyen más indokkal... Nem tudom, tehát nehezen tudom megfogalmazni, nem akarom kerülgetni a forrókását, de nyilván vannak okok, ami miatt különböző országok ezeket az eseményeket megrendezik. A 2017-ben, 2018-ban 10 olyan ország volt, aki meg akarta volna rendezni a FINA világbajnokságot, ezek között az USA, az Ausztrália, Franciaország, Szerbia, Magyarország, tehát nem tudom, mi az, ami elfogadott berendezkedés. Tehát ezek között vannak azért olyan országok, amik azt gondolom, hogy a magyar vagy európai értékrend szerint elfogadottak. És vannak olyanok, amik nem, de ezeket nem hiszem, hogy mi meg tudjuk ítélni, viszont vannak érdeklődők, mert látják azt, hogy bizonyos érdekek igenis visszatud, vagy meg tudják találni ezekben a sporteseményekben. Nem tudom, mennyire voltam.
Abszolút, de én vitatkoznék egy kicsit, vagy legalábbis nem is vitatkoznék, hanem behoznék más érveket, és a korábbi epizódokban erről azért többször is részletesen beszéltünk, amikor a sport és a politika kapcsolatát taglalt, és én nekem az volt az álláspontom, amit természetesen azóta is tartok, hogy a sportnak valamiféle magasabb rendű, nem is tudom, világot kellene képviselnie, mint a politikának és a gazdasági szempontoknak. Ami nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagynia, mert nem lehet sem a politikát, sem a gazdasági szempontokat, ami megint csak tiszta sor. De amikor például arról beszélünk, hogy a katari labdarúgó világbajnokság körül hallható, meg lengő ilyen pletykák, vagyis hírek, hogy hányan vesztették életüket például, és kikkel építették a stadionokat és a stadion építések körüli botrányok, és sorolhatnánk, vagy önmagában az országnak a politikai berendezkedése. Szerintem ezek olyan szempontok, amiket persze nem lehet döntő érvként figyelembe venni, de amikor mérlegelni kell, akkor szerintem ez számítani, kell, hogy számítson. És én nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy egy-egy országban van olyan, akár politikailag vagy gazdaságilag kifogásolható jelenség, és akkor őket kizárjuk egyből, hanem hogy ez egy értékvállalás is akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság esetében, amikor például volt ugye nem fog eszembe jutni az orosz műkorcsolyázó kislány esete,
Valieva
esete, ott is ki kellett állnia, vagy akár amikor kitört a háború, akkor is állást kellett foglalnia a Thomas Bachnak is, és az Olimpiai Bizottságnak is.
Milyen nehezen tette,
de pont ezért, mert szerintem ez jól tükrözi ennek a jelentőségét, és akkor viszont, hogyha ennyire nehezen teszi, akkor szerintem beszélhetünk arról is, kell arról beszélnünk, hogy elfogadottabb vagy nem elfogadottabb országokat megkülönböztetünk, mert valahol, én, és kicsit hosszúra nyúlik, bocsánat, de azt gondolom, hogy a sportnak egy edukáló hatása is kell, hogy legyen, és ez egészen kiskortól az utánpótlás neveléstől kezdve, egészen nagy világszinten is, hogy kicsit legalább ha csak ilyen, nagyon minimálisan is, de az országoknak az irányát, akár politikailag, azt egy picit szabályozzák. Szóval kinőttük a 20. századot szerintem, és elég sok tanulsággal szolgált, és szerintem a sport ennek egy nagyon jó eszköze lehet, meg kellene, hogy legyen az én felfogásomban. De
bocsánat, hogy ezt mondom, nekem ez kicsit idealisztikus.
Az biztos, ez egész biztos.
Tűnik. Nyilván az ókorban, ha megkezdődött az olimpia, akkor befejezték a háborúskodást, és akkoriban a béke fontosabb, illetve az olimpia fontosabb volt, mint a háború. Hát azóta eltelt, nem is tudom, 2000 néhány száz év, ma kicsit más a világ. Én azt gondolom, ha erről beszélünk, akkor mintha azt várnánk, hogy a sport tudjon megoldást adni olyan problémákra, amelyekre senki nem tud megoldást adni, és mintha a sport egy sziget lenne, amin belül olyan dolgok működnek, amelyek minden más területen nem. Ugyanez nekem a COVID egyébként, és most nem relativizálni akarom a COVID, illetve a politika jelentőségét, de a COVID kapcsán is akár magyar versenyszervezésben számos alkalommal találkoztunk olyan felvetésekkel, mintha azt várták volna az emberek, hogy itt azért a kézilabdában minden működjön normálisan, annak ellenére, hogy mondjuk a házból is alig lehetett kimenni. Tehát a sport nem egy sziget, amin belül mindenre megoldást lehet találni, én azt gondolom, és éppen ezért fontos kérdés, amit feszegetsz, én nem tudok rá válaszolni.
Igen, olyan szempontból megnyugtató egyébként, amiről beszélgetünk, hogy a korábban is ezekre a megállapításokra jutottunk. Tehát igen, hogy a sport nem megoldás. Itt ugye, ami kérdéseket a Gergő feszeget, az, hogy a sport segítse, vagy felerősítse azokat a dolgokat, hogyha mondjuk egy Kínában, vagy egy olyan közel-keleti országban, ahol mondjuk az emberi jogokkal súlyos problémák vannak, hogy akkor azt legitimizálja egy nagy világverseny hogy ott engedjük-e azt, hogy pozitív képet sugározza magáról az ország, amire megint csak azt gondolom, hogy határozott igennel, meg nem lehet válaszolni, tehát én ebben igazat adok nektek, és én is azt gondolom, hogy Gergő idealisztikus, még akkor is, hogyha már az ókorban is voltak problémák az isteni békével az olimpiák ideje alatt, tehát, hogy ott se tudták maradéktalanul megvalósítani, meg most sem fogunk tudni ebben jól dönteni. Én azt gondolom, hogy akkor viselkednek jól a nemzetközi szövetségek, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy megpróbál valamit segíteni, kompenzálni azokban a szegény országokban olyan programokat elindítani, olyan üzeneteket közvetíteni, hogy amik pozitívak, amik a sport pozitív értékeit hangsúlyozzák, még akkor is, hogyha esetleg ezekben az országokban kevésbé érnek el nemzetközi világversenyek, vagy ha nehezebben férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz. Tehát nagyon sokat tudnak kompenzálni, nagyon sokat tudnak pozitív irányba lendíteni, akkor is, hogyha esetleg elvállalják azt, hogy egy olyan országba visznek világversenyt, ahol ez egy picit rossz érzéseket szül.
Én abszolút szerintem ez egy nagyon jó gondolat, amit mondta, és egy kicsit így lehűtötte itt a kedélyeket. Nem tudom, én azt hiszem, hogy a Nemzetközi Szövetségeknek ez egy nagyon fontos feladat, hogy az élsportolóit a különböző eseményeken maximálisan ki tudja szolgálni, karöltve a szervezőbizottságokkal. Én nem tudnék elítélni egyetlen egy országot sem, se nem a beállítottsága miatt, se pedig az, hogy hogyan kezeli a belügyeit, hogyha ők egy elit színvonalú körülményt tudnak biztosítani a rendezvényeiken, akkor azt gondolom, hogy jó partner tud lenni, nyilván a politikai üzenetek egyáltalán nem lehetnek területei ezeken az eseményeken. Egyébként ez is egy érdekes téma tud lenni most, például az elkövetkezendő magyarországi világbajnokság kapcsán, egy fina világbajnokság kapcsán. Másrészt meg nem tudom már, hogy mire akartam rácsatlakozni, amit mondtál az előbb, de...
Annyiban kiegészíteném, csak hogy lássátok, hogy azért ezekben a kardinális kérdésekben én is próbálok saját magamban is prót és kontrát felállítani. Nem is úgy gondoltam, mint egy sziget, nyilvánvalóan ez irreális, hanem mint egy kapaszkodó vagy egy stabil pont, de abban teljesen igazad van, Kárpáti Gáborra nézek most, hogy egyszerűen a szakmai profizmus, és tényleg az, hogy gördülékenyen működjön egy szervezés egy világeseménynél, és ez megteremtse azt a feltételrendszert, hogy a sportolók, és ilyen formán a sport teljesítmény, az a lehető legtisztábban tudjon szerepelni, a maga minőségében, maga minőségének a legmagasabb szintjén. Szóval, ha mondjuk egy olyan sporteseményről beszélünk, ami hát akadozik, vannak olyan bénázások, nevezzük így, egyszerűen azért, mert hát az ország is kicsit olyan bénácska, és most nyilvánvalóan nem erős gazdasági körülményekkel, meg feltételrendszerrel rendelkező országról beszélek. Lehet, hogy Kínában vannak az emberi jogokkal kapcsolatban ellenvetéseink, vagy vannak, akiknek van, de az biztos, hogy jól megcsináltak havat is, még amikor nem is volt. Szóval, hogy ők, ha kell, akkor a természeti adottságokat is megváltoztatják. Szóval ez egy nyilvánvalóan egy létező dilemma. Mindössze arra utaltam, hogy ezeket a szempontokat figyelembe kell venni.
Bocsánat, kézilabdában egyébként az Európai és Világbajnokságok odaítéléséről az Európai, illetve a Nemzetközi Szövetség kongresszusa dönt az összes tagállam szavazatával, és pontosan ugyanannyi szavazata van mondjuk Európában Németországnak, mint a Monakói Kézilabda Szövetségnek, amin szintén lehet vitatkozni, hogy ez jó-e vagy,
gondolom, vitatják is.
Jó-e vagy sem. Ugyanakkor meg a többség el tudja dönteni, és nem az Európai Szövetség dönti ezt el, hanem a tagországok. Ők ki tudnak állni akár elvek mellett is, ha úgy akarják, és akkor itt akár idealisztikus döntés is
születhet. Ez azért viszonylag kevés szövetségben van így, hogy a kongresszus dönt ezekről a bidekről, de...
A FINA-ban hogy van egyébként? Az elnökség dönt, vagy van egy bizottság, amely eldönti?
Hát ez mindig egy érdekes kérdés. Ahogy ezt beszéltük, azért ezek nagy ívű rendezvények. Nem, én egyébként nem is tudom most itt, amit mond a Gábor, hogy ez mennyire jó, hogyha egy kongresszus dönt erről. Azért nagyon sok olyan eleme van egy-egy eseménynek, hogy amik azért meg tudják határozni ennek a sikerét. Főleg a legutóbbi évek fejleményei kapcsán. Úgyhogy ezek érdekes dolgok. A másrészt pedig, amit én picit nehéznek tartok, és egy csomó ítéletet mondunk így nagyon gyorsan és hirtelen, Katarról kapcsolatban is, itt a Gergő mondta az előbb, de nagyon sok dolog van, vagy például másik példa, hogy Tokió, amit most itt nem említettünk, hogy mindenki azt mondta, hogy húristen, össze fog omlani a japán gazdaság, meg hogy, tehát egy csomó negatív dolog, de azért csomó dolgot kontextusban kell megvizsgálni, és a média nagyon sok mindent felerősít. Aki ismeri az arab világnak a munkaerő felvételét, az nagyon jól tudja, hogy nagyon sokan Egyiptomból, Indiából, a dél-ázsiai országokból oda mennek, mert ez egy nagyon jó munka lehetőség nekik, és az, hogy az nagyon sajnálatos, hogy voltak akik meghaltak, vagy baleset szenvedtek a stadionok építése közben, de ugyanakkor ez sajnos egy tehát
nem a VP problémája,
igen,
hanem
tehát, de nem is a VP problémája, hát igen, tehát ez egy másik, tehát ez nagyon nehezen lehet ezt hozzákapcsolni az eseményhez, hiszen rengeteg építkezés van. Ha valaki Dubajba járt és látja, hogy vagy túllát egy picikén ezeken a fényes üvegfelületeken, akkor azért látja, hogy ez nem teljesen egy idealisztikus világ. Úgyhogy ezért is nagyon fontos egyébként, hogy jó döntések szülessenek. Nem tudom, hogy egy kongresszus egyébként maximális respekt az Európai Kézilabda Szövetség felé, mert ismerem a munkájukat, és tényleg nagyon-nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak, de nagyon sok szövetségben nem így dől el egyébként, hanem...
Bocsánat, az Európai és Nemzetközi Kézilabda Szövetségben is a pályázati feltételek, hogy egyáltalán kinyújthat be pályázatot, az már egy igen jó előszűrő, és számos előzetes egyeztetés is van. Tehát egy előszűrő van, aztán egy demokrácia demokratikus döntés.
Érintettük, és utoljára szeretnék azért kitérni a létesítmények kérdésére, amivel kapcsolatban a legelején beszéltünk egy kicsit, de most így akár Katar vagy Dubaj kapcsán szóba jött, és szerintem leginkább az MVM Dóm az, ami most ilyen forráspont a magyar közvéleményben, és tudom azt, hogy mi is, illetve nem én, hanem az ELTE PPK egyik kerekasztalán legutóbb téma volt, és nagyon sok érdekes és ilyen megvilágító erejű információ jött ezzel kapcsolatban, de amikor arról beszélünk, hogy megpályázunk egy világeseményt, egy sportrendezvényt, és tudjuk, hogy ennek vannak bizonyos létesítmény feltételei, akkor vajon jó-e az a politika, hogy van egy lehetőség, és akkor mi létrehozunk ehhez szükséges épületeket, és akkor utána majd hasznosítjuk, vagy pedig reális lehet az, hogy egyszerűen először teremtjük meg a keresletet ezekre az épületekre, ezekre a létesítményekre, amibe könnyen be lehet csatornázni egy ilyen világeseményt, és az utána is működőképes lesz. Mert kicsit az az érzés, legalábbis bennem, most például az MVM Dómmal kapcsolatban, hogy építettünk egy olyan stadiont, ami még nem volt, és megrendeztünk benne egy nagyon... tehát egy világeseményt tulajdonképpen, Európa kontinens eseményt, és mégis, minthogyha most úgy kongna, és úgy igyekeznénk minden erőnkkel, hogy ezt hasznosítsuk, és megtöltsük, és vannak események, és igyekszünk, törekszünk rá, melyik a jó, melyik a működőképes, nem is tudom, megközelítés, illetve mennyire elfogadott az, hogy mondjuk vége van egy olimpiának valamelyik országban, és utána pedig leamortizálódnak az arra felhúzott épületek?
Szerintem nagyon sok rossz példát láttunk erre, meg van még több példa, amit meg nem látunk, mert ez nem szenzáció, hogy ha valahol hasznosítanak egy létesítményt. Tehát nyilvánvalóan mindenki látott fotókat a 2004-es aténi olimpiának a, nem tudom én, kajakszlalom pályájáról, de másik 150 olimpiai létesítményről meg nem, mert azt használják. A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti helyszíne kapcsán azért annyit szeretnék elmondani, hogy a pályázat során nem szerepelt nem az MVM Dómmal pályázott a Magyar Kézilabda Szövetség a szlovákokkal közösen. Beadtuk a pályázatunkat, a döntő hétvége a Papp László arénára volt tervezve, így fogadta el az Európai Szövetség, és így szavazták meg a kb. 70%-os többséggel az Európai Kézilabda Szövetség tagországai, hogy ebben a két országban legyen az Európa-bajnokság. Az egy szerencsés együttállás volt később, hogy jött egy akarat, hogy Budapesten létesüljön egy kb. 20 000 főt befogadni képes létesítmény, ahol én azért azt látom, hogy már jelentenek be eseményeket. Június elején a Női Bajnokok Ligája, a Final Four is itt lesz. Amikor még a 2027-es vizes VB-re pályáztunk, mert erről is volt szó korábban, akkor is szóba került ez az aréna. Tehát ez egy multifunkcionális aréna, amely sok mindenre használható. Ha jól tudom, az üzemeltető nemrég lett kijelölve, rajta is múlik, hogy ezen a rendezvény szervezői piacon, és itt nem sportról beszélek, hanem sok minden másról, miként tudja hasznosítani az arénát.
Igen, és azért a sport ez mindig egy speciális dolog, mert nehéz úgy megteremteni a keresletet, főleg azért ez egy még mindig egy nagyon fejlődő ipar. Nagyon nehéz úgy megteremteni a keresletet, hogy nincsen létesítmény, de hova a gyerekek elmehetnek. És azért kell egy kis idő, amíg összeszedi magát a sport is, meg a társadalom is, meg ez lecsillapodik és beépül a társadalomban ezeknek az eseményeknek a hatása. A Duna Aréna is kongott egy évig, amíg a világbajnokság lement, és hogyha ma valaki lemegy, és mondjuk beengedik, mert nincs éppen Covid, akkor láthatjátok, hogy tele van. Tehát, hogy én is, ha hazajöttem, most így meglepett, hogy amíg a 17-es VB-n volt egy gondos flóránk, meg egy kormos villőnk műugrásba, kettő, most annyi gyerek van, annyi felnőtt, idős, mindenki megy le és műugrik. Rengeteg úszó, vízilabdázó talált otthonra a Duna Arénában, rengeteg új csapat fejlődött, mondhatod, hogy ötszöröse a kézilabdázók száma, nagyon meglepő és szerintem nagyon szép dolog, és abszolút egyébként hihető is, és mutatja a sportág erejét, tehát én nem tudom, hogy most melyik a jó, a tyúk vagy a tojás, de a létesítmények nélkül nincsen sport és vice versa.
Mind a kettőre úgy, szükség van, tyúkra és tojásra is.
Igen. De talán itt a tyúk, nem, itt a tojás kell hamarabb, mert hogy kell a helyszín azért, meg a...
Vagy egy ól, ahol mind a kettőre.
Igen.
Én szeretném meg azért megkérdezni, hogy most ez, hogy ennyire későn ugrott be Budapest a 2022-es rendezésbe, ez most mi, azért ez elég nehéz szervezés szempontjából, tehát azért itt vannak olyan folyamatok, amik normálisan sokkal hamarabb elkezdődnek. Mit lehet erről mondani, majd már egy-két kulisszatitkot?
Ja, szívesen. Hát nagyon nehéz egyébként, mert nagyon gyorsan kellett felállítani a szervezőbizottságot, ez egy borzasztó nagy stressz, és a tervezési folyamatoknak nagyon-nagyon gyorsan kellett megtörténnie. Február közepén lett bejelentve, és legelőször azt hiszem, hogy január közepén, vagy január végén voltunk itt az ügyvezetővel, és kezdtünk el tárgyalni erről a politikai vezetéssel. Ami nagyon fontos, és amit látni kell, hogy ezeknek a sportolóknak az olimpia, ami tényleg nagyon egy ilyen szürreális esemény volt, mert tényleg egy burokban voltak gyakorlatilag, és tényleg nagyon nehezen élték meg sokan. Ez az első olyan világesemény az elmúlt négy évben, vagy az elmúlt négy év után először, hogy szurkolók előtt rendes normálisan meg tudják mutatni, és tudnak lélegezni a bemelegítéskor, és nem kell maszkba lenniük. Tehát most ez az esemény az, ami először megtörténik. Nyilván vannak kisebb események, de ekkora hordajú esemény még nem volt a Covid óta. Teljesen azt mondhatni, hogy normális körülmények között, nyilván egyébként itt is lesznek azért tesztelések, és ezért nincsen 100%-osan elengedve. A másik pedig az, ami talán még a létesítményekre hajaz, és ez is egy ilyen fontos dolog, hogy azért annyi könnyebbség van, hogy létesítményeket nem kell tervezni. Tehát most meglévő létesítményekben meg lesz megrendezve. Ugye 17-ben volt egy azóta Artistic Swimmingnek hívott műúszás talán magyarul, ugye a Városligeti tóba, úgyhogy most ilyenek nem lesznek, de megépített fix medencékben lesznek ezek megrendezve. Ez azért nagy könnyebbség, költségekben lényegesen kevesebb. Úgyhogy ez van, úgyhogy mindenki gőzerővel készül egyébként. Biztos, hogy sokaknál otthon is nagy a feszültség, de én azt gondolom, hogy ez meg fogja érni, és remélhetőleg egy szép esemény lesz.
Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, ez volt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük ismét az EPER szakmai támogatását, vendégeinknek, Liszkai Gábornak és Kárpáti Gábornak a részvételt. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő, találkozunk legközelebb, sziasztok!
Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!